Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Szeptember 25-e és 28-a között rendezik meg a Bálnában a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt. A rendezvény a kortárs képzőművészet hazánkban és nemzetközileg elismert alkotóinak munkáit mutatja be, azon kiemelkedő galériák együttműködésével, amelyek működése megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. Célja egy magas színvonalú, fókuszált és átlátható szakmai program megvalósítása, amely alapját képezheti a folyamatos intézményi és magángyűjtői jelenlétnek, továbbá hatékonyan tudja bővíteni az érdeklődők körét és sikerrel szólítja meg a fiatalokat. Tausz Ádámot, a Budapest Contemporary vásárigazgatóját hallják.
Hát ha valaki egy művészeti élménnyel szeretne gazdagodni, akkor jön el a vásár mindenképpen, ez alatt a 4 nap alatt, ugye szeptember 25-től 28-áig a Bálnában. Én azt gondolom, hogy a mai magyar kortárs művészeti élet krémje részt vesz ezen a vásáron, tehát ha valaki szeretne tájékozódni, edukálódni, akkor mindenképpen ott van a helye a vásár 4 napja alatt. Vannak tárcvezetéseink, ezek ilyen másfél órás tárcvezetések, ezeken részt lehet venni, nagyon-nagyon érdekesek ezek, utána vissza lehet menni a galériákhoz, ahol tetszett egy kép, vagy bármilyen alkotás, lehet beszélgetni akár a művésszel is, akár a galéria tulajdonosokkal. Fel lehet töltödni ezzel a 4 nap alatt, én úgy gondolom, a kortárs művészet. Közel 40 galéria vesz részt a vásáron, több ezer négyzetméteren, több ezer műalkotással, 70-es évektől progresszív művészettel vesznek részt, szobrok és festmények találhatók meg a vásáron. Nagyon-nagyon sok VIP programunk van, ez a honlapon fent van, ez egy olyan 20-25 program, így a városban, főleg a galériáknak a területén lesznek ezek a programok, előadásokkal, kerekasszal beszélgetésekkel, ami a vásár területén kívül van. Lesz szombatesti kis vipartink, kis ilyen afterpartink. Az egy külsős helyszínen van, most idén először a Brody House-ban tartjuk ezt szombat este, és ezen kívül pedig a vásár területén is lesznek filmvetítések, lesznek beszélgetések, lesz borkostoló az egyik gyűjtőnek jóvoltából. Tehát, hogy rengeteg olyan program lesz magán a vásár területén belül is, ami érdekes. Képezőgalériának a területén foglalkoznak gyerekekkel, tehát ilyen edukatív játékokat játszanak a gyerekekkel, művészeti játékokat, és a szülők akár ott is tudják hagyni a gyerekeket, és addig meg tudják nézni a vásárt.
Ők szerveznek egy jótékonysági aukciót, ami majd segít a galériának továbbra is ingyenes klassz programokat szervezni, ez online lesz az AkcióArt honlapján, és akkor lesz egy másik szatelit eseményetek is, ami a dizájnnal kapcsolatos.
Ugye nekünk annyi, hogy a POV, ugye ez a Point of View Design konferencia, nekik egy saját standjuk lesz a mi vásárunkon, és ott fogják bemutatni az ő konferenciájukat. Ebben az évben másik alkalom rendezték meg itt Budapesten, ez egy nemzetközi design konferencia, nemzetközi előadókkal, nemzetközi közönséggel, egy nagyon menő kis konferencia Budapesten. Ennek a kedvenc, inkább azt mondanám, nem téma, hanem az, hogy végsétálni, amikor még nem nyit ki a vásár, még nincs senki, és akkor ugye végigmenni a standok között, és nézegetni a képeket, az egy nagyon jó időtöltés. Hát ha valaki egy művészeti élménnyel szeretne gazdagodni, akkor jön el a vásár mindenképpen, ez alatt a 4 nap alatt, ugye szeptember 25-től 28-áig a Bálnában. Csütörtökön 12 órától 7 óráig, péntek szombat vasárnap pedig 10 órától 7 óráig.
Esemény.
Károli Szabad Egyetem címmel tudományos és aktuális témákról közérthető formában ismeretterjesztő előadás sorozatot indított a Károli Gáspár Református Egyetem. A Károlyi Csekonics Palota báltermében szeptember 24-én 18 órától a Szabad Egyetem következő vendége Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanszékvezető professzora, korábbi rektora, az Erdélyi Református Egyház kerület püspöke lesz. A hiánypótló rendezvénysorozattal a Károli Gáspár Református Egyetem a saját hallgatóin kívül minden olyan érdeklődőre számít, aki nyitott a világra, és a mindennapi életünket átszövő kérdések mélyebb megértésére vágyik. A mindenki számára nyitott rendezvény végén a témához kapcsolódó kérdésekre is lesz lehetőség. A 4. évadát megkezdő Károli Szabad Egyetem rendezvénysorozat következő előadása tehát szeptember 24-én 18 órától várja az érdeklődőket a Károlyi Csekonics Palota báltermébe.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Morotva Tavita növény az érintetlen táj szépsége. A mindössze 1,5 kilométer hosszú útszakasz, amilyen rövid, annyira látványos. Az út során magas lesen gyönyörködhetünk a vízimadarak csodálatos szárnyalásán, és megismerhetjük egy különleges és majdnem érintetlen környezet élővilágát. A 42 hektáros természetes módon kialakult tó és környéke a biológusok, ornitológusok, környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek, valamint az egyszerűen csak a csendre és nyugalomra vágyók számára maga a paradicsom. A morotva név abból ered, hogy természetes módon hagyták, hogy a folyókanyarulat lefűződjön. Így keletkezett a tó, egészen pontosan a Morotva-tó. Jelenleg is hagyják, hogy természetes módon alakuljon a tó és növényzetének az élete. Így például felhalmozódik a nádas, a vízfelület csökken, és dúsabb lesz a vízi növényzet, ami még több vízi madarat, vízhez köthető életet kedvelő állatot vonz. A tó természetes élőhelyet biztosít a rekettye fűzbokroknak, fehér füzeknek, de ebben a tóban található az egyik legritkábban előforduló növény, a kúszózeller is. A tanúsvényen végig tudunk haladni egészen a madár megfigyelő toronyhoz, utunkat folyamatosan információs táblák segítik. A táblákon a hely minden élő lényéről megfelelő ismeretet kapunk. A tó élete előttünk zajlik. Az úszkáló vízi madarak és a ragadozók is megmutatják magukat. Madarak közül a leggyakrabban a récék több fajtáját, valamint a nagy kócsagot, a vörös vércsét és az egerészölyvet láthatjuk felröppenni. Kialakítottak egy magas lest, ami nagyban segíti mind a munkájukat végző szakemberek, mind a nem ornitológus látogatók kíváncsiságának kielégítését. Innen tökéletesen be lehet látni a tavat és környékét. A Morotva-tó körüli tanösvény a sziget közbemutató útvonal részét képezi. A hajdani pákászoknak, aranyászoknak és más érdekes mesterséget űző embereknek is életteret nyújtó egykori Dunameder mellett vezet utunk. Esetenként olyan közel a vízhez, hogy a tanösvény egészen összeszűkül. Máskor majd, hogy nem rétszerű szigetként teljesedik ki. Letölthető androidos és iOS készülékekre is egy segítő applikáció. A tanösvényt interaktív módon bejárhatjuk az alkalmazással. Feladatok, videók, interaktív anyagok mutatják be a Morotva-tó világát, így még kalandosabban fedezhetjük fel azt. A közelben Dunaszeg. A legenda szerint már Huba vezér idejében is lakott település volt a mai Dunaszeg a 9. század környékén. A vezér a Kisalföld uraként a törzsének egyik letelepedője lehetett Pata, akiről meg is emlékszik a falu Pataháza utca névvel, valószínű, hogy az utca környékén lehetett az első kunyhó helye. A falut hivatalos források először 1418-ban említik meg a hédervári család birtokaként Dunaszeg névem. Majd később többször gazdát cserél a község, a szigetközi falu mellett haladó Mosoni Duna kanyarulatából alakult ki a patkó alakú Morotva-tó. A folyó medernyillása feltöltődött, fokozatosan elzárult, majd később holtággá változott. Így alakult ki hosszú idő alatt a jelenlegi iszapos, nyugodt vízű tó.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Lámpavas és harisnya tű, Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik, a szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben két bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Herczen Vilmos, megismerjük a monarchia beli szórakozóhelyek és bordélyok füllett világát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Herczennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában. Ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok, ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvadt a politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott Thaj Szelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Rejfáni, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordébe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmánt a keze mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel, tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
A lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával, és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni, ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létrejövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel, ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobb állást, szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe egy jobb élet, vagy egy jobb állás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafele tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madamról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban, amik a regényben megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Rejfáni, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból, itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál, az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagom volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-ben teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik. Konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újság cikkekből áthúzva állt össze egy szállá.
Korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak Hercen.
Igen, Hercen Vilmos, egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatáns alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész.
Lámpavas és Harisnyatű. Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.